Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, s egyikük egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette föl neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták. Ezek az evangélium igéi. Örülök, hogy rátaláltatok valami jó szélre, ami idáig hozott benneteket, izgultam értetek, hogy vajon jöttök-e, vagy mi lesz ma este, de meg vagyok nyugodva. Azt hangzott el újból és újból, és tudjuk, hogy ennek a kijelentésnek, ahogyan Jézus válaszol a kérdése, melyik a legfőbb parancsolat a törvényben, a Szentírásban, az evangéliumokban több változata is van, tehát a fülünkben csenghet az, hogy teljesen, teljes szívedből, teljes erő, teljes elme, teljes minden akarat. Tulajdonképpen arról szeretnék beszélni, hogyha egyáltalán van még bennünk némi indítatás arra, hogy ezt komolyan vegyük, hogy van bennünk elszántság, hogy valamit megvalósítsunk és megéljünk ebből, hogy teljesen, és nem legyintettünk 22 éve, és nem hagytuk úgy a kezünket, hogy ezt úgy se lehet megcsinálni, hogy akkor tulajdonképpen milyen lehetőségeink vannak, miközben pontosan tudjuk azt, hogy hallatlanul gyarlók vagyunk, és tudjuk azt, hogy esendőek vagyunk, és egész biztos életünk végéig tökéletlenek maradunk. Hogyan egyeztethető össze az a tapasztalat, hogy a megéljük magunkat, belenézünk a tükörbe, és azt mondom, hát Feri, nem vagy egy matyó hímzés. És hogy közben pedig mégiscsak valami jót szeretnénk csinálni itt a Földön. Hogy lehetséges ez, hogy ne menjen el a kedvünk, ha valamit megtegyünk abból, hogy teljesen. És először bevezetésképpen csak úgy ide szeretnék pötyögtetni egy-két olyan klasszikus vallásos megoldást. És ez a két-három olyan klasszikus vallásos megoldás számomra eléggé elégtelennek tűnik. Nem esik jól, hogyha ezzel találkozom. Az első, amikor például valaki így jár el, és az Ószövetségnek a világától nincs teljesen távol ez, hogy akkor legyen rengeteg törvény és szabály. Jó sok szabály, hogy merre fordulunk, melyik lábbal kelünk föl, mikor melyik ima van, hogy főzünk, hogy eszünk, mit eszünk, hogy vesszük a levegőt, mert hogyha nagyon jól beszabályozzuk az életet, és mindig úgy csináljuk, ahogy az valami szabálynak megfelel, akkor megvan a teljesen. Hát nem tudom, hogy így van-e. Inkább azt látom, hogy elég elkeseredett emberré válunk a végére, úgy kivész belőlünk minden élet. De kétség kívül, hogy a vallás történetben van egy ilyen megoldása ennek a helyzetnek, hogy teljesen, hogy rengeteg szabállyal, és akkor aztán megélhetjük talán, hogy teljesen. Aztán vannak olyanok, akik inkább azt mondják, nem, mindig hallatlanul precíz erkölcsi megfontolásokat kell végezni, amit persze úgyse csinálunk meg, ezért megmaradunk a véleményünknél. Mindenről ki kell alakítani a véleményünket, hogy mi helyes, mi helytelen, mi jó, mi rossz, mi igaz, mi hamis, ki rendes, ki oktalan. Ezt mindig mindennel kapcsolatban jó alaposan meg kell csinálnunk, és akkor ehhez igazítjuk magunkat. Hát, akik így próbálják a teljeset elérni, nem könnyű velük élni. Mert mindenről meg lesz a nagyon világos véleményük. Akkor is egyébként, ha azt mondjuk úgy van, vagy nem. És persze, ők megélhetik azt, hogy ez teljesen, de a környezetük, nem tudom. Aztán a harmadik lehetőség, amikor valaki úgy dönt, hogy tulajdonképpen a teljesen talán úgy volna megélhető, hogy egy kicsit mindig pukkasszuk ki magunkat. Ez alatt azt értem, hogy éljünk úgy, hogy mindig hullafáradtak legyünk. Azért az teljesen, mikor úgy fekhetek le, hogy azt mondom, na most már elegem van, akkor ezt Isten is látja. És akkor tulajdonképpen hajrá kiégés, akkor aztán fullasszuk, pukkasszuk ki magunkat, mindig mondjuk azt, hogy én már ennél többre nem vagyok képes. Hogy az persze most jó volt-e, vagy nem, vagy így kellett-e, vagy nem, vagy hosszú távon hogy van, ezeket nem tudjuk. A lényeg, hogy legyünk mindig hullafáradtak. Az akkor lehet, hogy úgy van a teljesen. És végül a negyedik lehetőség, amikor valaki azt mondja, hát én tulajdonképpen lehet, hogy a teljesen úgy fogom megvalósítani, hogy szenvedjek mindig legalább egy kicsit. És ha mindig egy kicsit szenvedek, és próbálom mindig valahogy a nehezebb utat választani, hát akkor Isten is látja, hogy na, nekem már valahogy megvan az a teljesen. Ezt nem akarom hosszabban mondani, mert nem is esik jól róla beszélni. De minden esetre látjuk azt, hogy milyen nemes erőfeszítéseket teszünk évezredek óta. Hogy valahogyan megragadjuk mi gyarló és esendő emberek azt, hogy teljesen. Tehát semmi ítélkezés nem volt benne, vagy minősítés, inkább egyfajta olyan együttérzéssel vegyes fejcsóválás. És akkor most lapozok, és arról beszélnék, hogy hát mondjuk így 2017 felé, hogy hogyan próbálhatjuk valahogy meg elérni, megragadni, hogy mit jelent az, hogy teljesen. És az első gondolat így szól, hogy van valami az életünkben újból és újból bizonyos helyzetek, pillanatok, döntések, amikor azt mondom, ezt senki másnak a kedvéért nem tenném meg, csak neked, Uram, vagy csak neked, Jézusom, vagy Istenem, nem tudok egyetlen más érvet sem, amiért ezt csinálnám, csak azt, hogy téged szeretlek. Különben, ha ez nem lenne, biztos, hogy nem csinálnám. És annyira bennem van az a kedves nővér, aki egyszer vittem őt haza autóval, és kérdeztem tőle, mondd meg nekem, de légy szíves, a lényeget mondd, te miért vagy apáca? És akkor az elején nem is tudta eldönteni, hogy komoly a kérdés, vagy nem. Hát nagyon komoly, de nekem ne ilyen egyen választ mondjál, nem elegem van a kincstári szövegekből, mondd meg nekem, légy szíves, hogy te miért vagy apáca. És akkor rám nézett, látta, hogy komolyan kérdezel, hogy akkor komolyan fog válaszolni, azt mondja, ide figyelj, Feri, azért, mert szerelmes vagyok Jézusba. Az első gondolat, hogy hogyan próbáljuk elérni azt, hogy teljesen, hogy az életünkben vissza tudunk idézni 1, 2, 3, 4, 5, 6 döntést. Ezek lehet, hogy egy-egy helyzetre vonatkoztak, lehet, hogy egy időszakra, lehet, hogy egy életre, azt mondjuk, ezt senki másnak vagy másért nem csinálnám meg. És megvan a párhuzam. Hát hiszen ti nagyon sokan vagytok férjek, feleségek, édesapák, édesanyák. És van élményünk arról, hogy azt mondom, mint hogy az anyukám mondta, ide figyelj, Ferikém. Én már magamért nem főzök, de ha vasárnap jössz, akkor szólj előtte, mert akkor vásárolok, és neked főzök. Tehát megvan az élményünk arról, mit jelent, hogy de kizárólag neked ezt megcsinálom. Ez az első. Aztán a második ajánlat, vagy lehetőség, ez pedig így szól, és inkább az élményemet mondom, hogy volt egy kedves ismerősöm, munkakapcsolatban voltam vele, és mindig fogtuk a naptárat, és időpontot kellett egyeztetni. És akkor megbeszéltük, hogy na, akkor 2 hét múlva, kedden, 6 órakor, és ő mindig azt mondta, ez jó, fölhívom a feleségem. És egyébként ez nagyon bosszantó volt, miért nem lehet megbeszélni vele egy időpontot. És ő mindig azt mondta általában, ez jó, fölhívom a feleségem. És akkor tényleg mindig ott fölhívta a felesége, és azt mondta, tudod, néhány évig nem így csináltam, és ebből rengeteg bonyodalom származott. Ezért nekem ez a zsigeri megoldásom, nekem jó, de most fölhívom a feleségem. A második gondolat így szól, hogy tulajdonképpen újból és újból egyszerűen csak nagyon tudatosan az Istennel való kapcsolatunk felől hozunk döntéseket. Úgy, mint a férj, aki azt mondja, hogy nekem jó, de most megkérdezem a feleségem. Aztán a harmadik lehetőség, ez az, amikor Istennek elsőbséget adok. Néztem egy műsort, egy fiatal pár országot váltott, és abban nem tudtak megegyezni, mert a férfi mindenképpen vidéken akart házban élni, a feleség pedig bent akart a városban élni, lakásban. És akkor egyszer csak ott ültek a padon, egy szép tavaszi nap, és akkor el kellett dönteni, hogy most akkor vidék ház, város lakás. És az egyik is elmondta az érveit, a másik is elmondta, és hogy nagyjából azt lehetett látni egy 5 perc múlva, hogy nem tudni, hogy hol fognak élni. Hogy hát ez egyszerűen eldönthetetlen, és ekkor lett igazán érdekes a helyzet. És akkor mind a kettő nagyon sok érvet tudott fölhozni, és végül a férfi azt mondja, tulajdonképpen éljünk a városban, lakásban azért, mert én szeretlek téged. És hogyha te ott lennél boldog, akkor egész biztos, hogy ott akarok élni, ahol te boldog vagy. És a kérdés el volt döntve. A harmadik dolog, hogy valahogy meg tudjuk élni, realizálni tudjuk, mit jelent, hogy teljesen, hogy elsőbséget adunk a nekünk fontos Istennek. Aztán a negyedik lehetőségünk, tulajdonképpen előnyünkre is szolgálhat az, hogy az időnk véges. Talán itt halottak nap és minden szentek körül belegondoltatok már egy-egy villanás erejéig, hogy az időnk véges. Olyan jó élményem volt ma délelőtt. Oda jött hozzám egy kislány, azt mondja, Feri, hogyha szeretnék veled beszélni. Hát, nagyszerű. És ott csacsogott nekem, és mondott mindenfélét, és egyszerűen nem bírtam kihámozni belőle, hogy miért akarta pont ezeket elmondani nekem, mert nem volt benne semmi rendkívüli. És szerintem ő jó érzékkel, a jó női érzékkel láthatta ezt az arcomon, hogy mindig várom, hogy mikor jön már vala a fontos rész. De lehet, a férfi agyam ilyen. És hogy nem jött a fontos rész, csak a csacsogás jött. És akkor egyszer csak úgy megállt, azt mondja, tudod, Feri, atya, hogy miért beszélek most veled? Hát, ezt nem tudom. Azért, mert anyával beszéltem, és anya azt mondta, hogy addig beszélgessünk azokkal, akiket szeretünk, ameddig még élünk. Hát ez több szempontból is szívderítő volt számomra. Egyrészt, hogy kétség kívül még élünk, meg hogy akkor szeret engem ez a kislány. Szóval a következő gondolat így szól, hogy azt, hogy időben élünk és véges az életünk, legalábbis a Földön egész biztos, hogy ezt előnyünkre is fordíthatjuk. Hogy tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy amikor mi olyan fellengzősen azt mondjuk örökké, hogy ebben van valami. Hogy az örökké tulajdonképpen a mi esetünkben azt jelenti, hogy 40 év. Ha már ha most mondjátok. Akkor 30 év, vagy 25, hát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy ez bizonyos szempontból nem is olyan sok. Hogy lehetőségünk van tényleg kihúzni magunkat, és azt mondjuk, hát esendőek vagyunk tényleg, gyarlóak és a többi, viaskodunk ezzel, hogy teljesen, legalább akkor ez az esendőségünk és végességünk egy kicsit dolgozzon nekünk. Akkor hadd mondjam ki büszkén, hogy örökké. Ami azt jelenti, hogy ameddig itt vagyok a Földön. És eszembe jut egy édesanya, többször beszélgettem vele, várta a pici babáját. Az orvosi vizsgálatok azt mondták, hogy a pici baba nagyon beteg. Annyira beteg, hogy nagy valószínűséggel, ha egyáltalán meg tudja szülni őt az édesanya, néhány napnál tovább nem fog élni. És az édesanya jött, és hogy beszélgettünk, hogy most akkor mit évő legyen. És tulajdonképpen, ahogy beszélgettünk, egyszer csak fölkerült egy gondolat, ez pedig így szólt. Tulajdonképpen, hogyha én megszülöm ezt a pici babát, és ha mondjuk csak 1-2 napig él, akkor elmondhatom, hogy én a gyerekemnek mindent megadtam, amit csak tudtam. Hogy lehet, hogy ő lesz az egyetlen gyerekem, akinek azt mondhatom, hogy neked mindent megadtam, amit én tudtam. És amikor az édesanyja eljutott erre a gondolatra, akkor elhatározta, hogy megszüli a pici babáját, és meg is szülte, aki 2 napot élt. És a temetés után megint leültünk, és beszélgettünk, és azt mondta,
hogy továbbra is igaz. Én a kicsi babámnak megadtam mindent, amit csak tudtam. Aztán a következő lehetőségünk így szól, hát nem tudom, hogy fog ez nektek hangozni, hogy mindent beleadok. Mi ez, hogy mindent beleadok? Néhány nappal ezelőtt jött hozzám egy kedves ismerősöm, azt mondja, ide figyelj Feri, én most egy válságban vagyok. És tudod, a válságban vagyok, akkor eszembe szokott jutni, hogy 20 évvel ezelőtt egy táborban te mit mondtál. Mert emlékszem, akkor oda mentem hozzád, és azt kérdeztem tőled, hogy ide figyelj Feri, nem bírom, mit csináljak? És hogy amit te ott mondtál, én azóta a válságban vagyok, ahogy ez a gondolat van bennem. Hát én néztem nagyon bután, mert én erre egyáltalán nem emlékeztem. És azt mondja, de Feri, te mondtad, hogy amikor már nem bírjuk tovább, akkor kell ráerősíteni. És tudjátok, ez, hadd mondjak egy nevet is, ez valami olyasmi, mint amit Cselaci csinál. Hogy amikor annak a 100 vagy 200 mellnek a végén azt mondja, tulajdonképpen itt már egyáltalán nincs levegő. Hogy szinte élet-halál küzdelem van, hogy egyáltalán ne fulladjak bele a medencébe. És akkor kitalálja, hogy akkor az utolsó 5 karcsapás legyen úgy, hogy egyáltalán nem veszek levegőt. És hogy az életünknek vannak-e olyan helyzetei és pillanatai, amikor azt éltem át, hogy most valami ilyesmit csináltam. Hogy úgy éreztem, hogy nem bírom tovább, és egyszer csak, ahogy tovább mentem a nem bírom tovább után, kiderült, hogy sokkal többre vagyok képes. És hogy ez csak akkor derül ki, ha tovább megyek, miután már nem bírom tovább. Egyébként nem derül ki. És végül a záró gondolatom, egy lehetőség, hogyan tudjuk ezt a teljesen megélni, azokban a helyzetekben, amikor a saját határainkat átlépjük. Láttam egy filmet, a filmben egy jelenet. A feleség azt gondolja, hogy vége a kapcsolatuknak. Elhatározza, hogy most már úgyis mindegy, és hogy most lesz egy randi, és ő le fog feküdni egy számára nagyon kívánatos férfivel. És látjuk azt, hogy megáll az egyik oldalon az utcán, és ott már vár rá a férfi, és akkor arra gondol, hogy ha most átmegy az utca másik részére, akkor hűtlen lesz, és akkor tényleg vége, és akkor ennyi volt. És áll ott, és azt mondja, hogy mit tenne ebben az esetben valaki, aki nekem fontos. És azt mondja, hogy ő hazamenne. Akkor úgy csinálja, hogy a férfi ne vegye őt észre, hazamegy, és odáll a férfi elé, aki persze a számítógéppel foglalkozik, és egyáltalán nem törődik a feleségével, és a feleség azt mondja, ide figyelj, annyira jó lesne, hogyha a kedvenc regényemből, olvasnál nekem egy oldalt, annyira jó lesne. És mi a nézők tudjuk, hogy ha a férfi erre azt mondja, hogy nem, akkor lehet, hogy mindennek vége. És a férfi azt mondja, mit akarsz már tőlem? Engem nem érdekel az a regény. Miért akarsz engem megváltoztatni? Elegem van már ebből. És a nő ott zokog, és azt mondja, kérlek, olvas nekem egy oldalt a kedvenc regényemből. És a következő jelenet egy vágás után, hogy feküsznek az ágyban, és a férfi ül, és a nő odahajtja a fejét a férfi mellkasára, és a férfi olvassa az oldalt a regényből. És akkor nem csak egy oldalt olvassa, hanem 2-t és 3-at, és a nő egyre jobban odabújik hozzá, és a férfi átlépte a határát. És amikor bármelyikünk átlépjük a határunkat, akkor valamit megízlelünk abból, hogy mit jelent, hogy teljesen.